reggeli személy.
Krusovszky Dénes író, újságíró a vendégünk. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És ugye ma október 22-e van, amikor beszélgetünk, ezért adódik, hogy felidézem az Akik már nem leszünk sosem című könyvéből azt a részletet, aztán október 25-e a történet szerint.
Igen.
Amikor ugye a forradalom hevében egy rendes zsidó ellenes pogromot hoznak össze, és ezt idézik föl. És hát egyrészt tudjuk, hogy ilyenek itt-ott történtek, másrészt azért van egy olyan vonulata az irodalomnak, filmeknek, és hogy inkább a hősi múltról tessék beszélni, a dicsőségről, hát főleg 56 kapcsán, miközben hát valószínűleg tényleg nem a pogromok voltak a jellemzők, de hát több ilyen visszaemlékezést tudunk, hogy ez is előfordul, de inkább ez az olyan, hát erről inkább ne beszéljünk, ez az illem, hanem is a szokás talán.
Hát lehet, bár talán 56-tal kapcsolatban azért mert elég régóta működik egy ilyen, a művészetben természetesen egy ilyen alulnézetből, vagy egy kicsit, nem tudom, kesernyésebb nézőpontból történő megközelítés, vagy akár ilyen önkritikus megközelítés is, hogyha most még a szocializmus idején készült filmekre gondolunk, mondjuk a Megáll az időre, vagy a Szerencsés Dánielre, ott azért nem ez a hősies 56 kép jelenik meg, amiben én belefutottam, és amiben gyakorlatilag szocializálódtam is, az már a rendszerváltás utáni 56 volt, ami nagyon sokáig, mondjuk abban a kisvárosban, amiben felnőttem, és ami a regényben is megjelenik, igazából nem volt egy nagyon fontos dolog, egy ünnep volt, amit megünnepeltünk, de azért a március 15-höz képest nem volt nagy jelentőség, és aztán úgy valahogy ez elkezdett feltöltődni, és ugye most ezek a politikai viták is, amik a napjainkban zajlanak, az arról szólnak részben, hogy ezt a jelentős részben 56-ot azért a Fidesz emlékezett politikája kezdte el felépíteni, vagy egy ilyen fontos ünnepé tenni, és mondjuk ennek a rendszerváltás utáni Magyarországnak egyfajta ilyen szellemi fundamentumává, vagy történelmi fundamentumává alakítani, és ugye ők most a lebontásának is nekikezdtek, de a könyvben mondjuk egy olyan pillanat jelenik meg, ami azt rögzíti valahol, hogy milyen volt, amikor ezt egy ilyen uniformizált formában kívánta, nem tudom én, országos szintűvé emelni a hatalom. És nekem ezzel adódott problémám.
Már az 56-ra való emlékezést.
Az 56-ra való emlékezést. Igen, kicsit úgy működött ez szerintem akkoriban, és ha jól emlékszem, akkor konkrétan volt is ilyen állami emlékmű pályázat. Minden esetre nagyjából úgy működött, mint a nem tudom én, az első világháború után, amikor elkezdtek világháborús emlékműveket állítani, és azért van mindenhol pont ugyanolyan emlékmű az országban, vagy nagyjából ugyanolyan ilyen hősies, nem tudom én, nyatló katona, vagy valami ilyesmi, és akkor oda a talapzatába belefaragva a helyi nevek, mert az egy program volt, és egy kicsit 56-tal kapcsolatban is ilyen érzésem volt a 2000-es években, vagy főleg így a 2010-es években már, hogy attól függetlenül, hogy helyben éppen mi történt, vagy ez hogyan nézett ki, volt egy ilyen állami kultúrpolitika, ami, vagy emlékezetpolitika, ami egy ilyen uniformizált formában tolta rá gyakorlatilag a saját emlékezetpolitikai nézőpontját az ország minden pontjára, vagy a különböző közösségekre. És akkor én ezzel találkoztam, hogy mondjuk ebben a városban, ami a könyvben hajduvágásként jelenik meg, a valóságban ez Hajdunánás, ahol én felnőttem, ott egy ilyen nagyon hősies szobrot emeltek a 2000-es évek, szerintem 2000, tehát 2010 után, de most már nem emlékszem pontosan mikor, talán 13 körül, ahol egy ilyen nő alak ül egy meghasadt márványoszlopon egy lyukas zászlóval, és rá van írva, hogy propatria, és
nem tudom. Szóval szobrászati közhelyeket hát belerakták.
Igen, elég ronda is. Az az egyik gond vele, a másik gond vele az, hogy mondjuk pont azon a helyen azért eléggé necces a forradalomnak egy ilyen felstilizált hősies narratívába állítása.
Annak a szégyen teljes események pogromnak van valami emlékműve, tehát ilyen objektivizálódott tárgyi emléke, hogy itt ez és ez történt?
Hát amikor én legutóbb voltam, nem volt. Szerint, legjobb tudomásom szerint azóta sem állítottak ennek emlékművet. A pogromnak nincsen. A holokausztnak van már emlékezete. Amikor én gyerek voltam, annak sem volt. Tehát, hogy itt van egy ilyen fejlődés bizonyos értelemben, bár ez is egy szerintem jelentős részben egy központi holokauszt emlékezetnek a megjelenése a helyi emlékezetpolitikában, és nem a helyben sikerült ezt feldolgozni odáig, hogy egy saját emlékművet állítsanak maguknak. Minden esetre az lett. De a pogromnak nincsen. A 56-nak ez az egy emlékműve van, ez az angyalszerű szobor.
Kun Madarason, ahol ugye háború után volt egy pogrom, annak ott van egy emlékműve, úgy emlékszem.
Egyébként, igen, de talán az egy másik,
de mindegy,
a Závada regényben,
a piaci napban,
és a darabban, ami nagy sikere futott a színházban, arról van szó, illetve a háború utáni ilyen pogrom jellegű eseményekről, a Szántó T. Gábor és az ő novellájából készült film, vagy az Závada mű, szóval arról, mint hogyha több szó lenne, az, hogy 56-nak volt egy ilyen vetülete, az egy picit kevésbé
hát mert elfogadott. Ez mindig vita volt, hogy volt-e antiszemita hang 56-ba, és hogy hát ne roncsuk el a szép emlékét. Egyébként, ha már Závadát említette, hogy az új könyvében, a Pernye és Fűben, aminek az egyik része, hogy a 80-as évek végén a rendszerváltás környékén játszódik, ha jól emlékszem, az egyik szereplő azt mondja, és most képzeljétek el, ha október 23-a állami ünnep lesz, kötelező állami ünnep lesz, hogy fogunk rá tekinteni, miközben hát a 80-as évek végén milyen nagy dolog, hogy őszintébben lehet beszélni, vagy őszintében lehet már beszélni 56-ról. Tehát nyilván a dolgok így változnak.
Hát igen, majd erre kíváncsi leszek, hogy ezt például a gyerekeknek hogyan lehet átadni, mert tényleg amikor én gyerek voltam, akkor ez még nem volt olyan annyira magától értető. De március 15 ez egy ilyen rutin volt, feltűztük a kokárát, oké, menjünk, kicsit unta mindenki. Most úgy láttam a gyerekeimet, mert éppen a reggel még fehér blúzt vasaltam nekik, hogy a mai...
Te kolléganőm is ezt mondta, érdekes.
Október 23-ai megemlékezésre legyen szép ruhájuk, de hogy jó, kicsik még, de hogy azért most ez mennyire jut el hozzájuk, vagy mi jut el ebből, arra kíváncsi leszek hosszabb távon.
Igen, az nehéz, hogy ugye van az a Horácius és sor, Butátis után is, de hogy népemben akarok értszínű maradandóbb emlékművet állítani magamnak, mondja ott persze a költészetet, de lehet, hogy a történelmi eseményekre is így van, hogy hát amikor ezek így strukturálódnak és intézményesülnek, és akkor pénz is van bennük, hát ideig kell egy Szent István szobor, véletlenül van egy ajánlatunk, kell egy ilyen szobor, akkor azért az embereknek kicsit elmegy tőle a egy részüknek a kedve, ami persze a történelmi tett dicsőségéből semmit nem volt le, vagy a bűneiből, ha éppen azok vannak.
Hát igen, igen, bár ez a reprezentáció az mindig nagyon fontos, szóval, hogy nyilván, mint minden magyarnak a Szent Istváni hagyomány, vagy hogy mondjam, ez egy fontos, de hogyha közben végignézek ezen a sok faragott Szent István szobron az országban, ezeken a fafaragó emlékműveken, azért elmegy az életkedve az embernek.
Hát erről István nem tehet.
Igen,
hogy az kétségtelen. Hogy az utókor mit gondol róla, de ez mondjuk az elmúlt évek kultúrpolitikájának egy fontos része volt, hogy meg lehet-e fordítani, vagy legalábbis megváltoztatni, hogy miről mit gondolnak az emberek, és ebbe sok pénzt is lehet ölni, tehát a dicsőségről, vagy néha a véldicsőségről filmeket készíteni milliárdokért, és a többi, amik ilyen közepes vagy gyenge sikerrel mennek persze el, de aztán ugyanezt, hogy az irodalomban lehet-e megfordítani, hogy nem azok a jó szerzők, akik hát egyébként kedvelnek az emberek, hanem azok, akik ideológiailag megfelelnek, a színházak elfoglalása, tehát hogy azért ennek a nagyon sokszor cinikus és számító hatalomnak is fontos, és szerintem nem csak azért, hogy pár hívüket kifizessék, hogy Ákosnak még három dala aznap elhangozzon a Petőfi rádióban.
De biztos az sem az egy utolsó dolog.
Nem utolsó.
Hát igen, ezt látjuk folyamatosan gyakorlatilag, de én úgy látom, hogy ezzel azért elég nagy gondban van a hatalom. Nem nagyon tudják kitalálni, hogy pontosan miről is akarnának beszélni, és milyen formában. De itt azért külön kell választani valóban a különböző művészeti ágakat. Azt egyértelműen lehet látni, hogy a legnagyobb energia és erőforrás ráfordítást azért a filmes világban lehet tapasztalni. És nyilván ennek nagyon egyszerű az oka, mert ezt felmérték, hogy mondjuk könyveket kevesen olvasnak, filmeket viszont elvileg sokan néznek, akkor a filmekkel kell.
Ez nem új felismerés. A gyerekkoromban a Betlen moziban, amikor jártunk, akkor be lehetett venni 6 forintért ilyen ifjúsági jegyet, és rá volt írva, hogy számunkra valamennyi művészet közül legfontosabb a film 6. Lenin.
Aha, hát igen.
És akkor van egy Mussolininek tulajdonított mondás, hogy a legerősebb fegyverünk a film. Uh-huh. Tehát, hogy ezt már rég felfedezték.
Igen, igen, hát valószínűleg már a fasiszta rendszer vagy a Lenin Riefenstahl gyakorlatilag ezt fedezte fel a maga művészi eszközeivel. Oké, tehát ilyen szempontból világos, és azért nagyságrendekkel nagyobb összegek vannak elköltve a filmre, mint az irodalomra, vagy akár a színházra is, bár mondom, a film után közvetlenül azért a színház jön, vagy valahogy annak azt lehet látni, hogy ott van egy vagy erős a lobbia, ez is nyilvánvaló, tehát hogy a fideszes Holdudvaron belül van egy erős színházi lobby, és ők ezt nyomják, mondjuk itt a Vidnyánszky Attiláról van szó egy személyben. A filmnél szerintem nincs ennyire egyértelműen, bár ott is vannak megnevezhető figurák, akik ezt a mostani filmes rendszert működtetik, és nem K.L. Csabára gondolok, mert ő inkább ennek csak egy ilyen felszíni alakja, de mondjuk a Lajos Tamás producer, vagy mások, akik ezeket a nagy filmeket viszik. De ott úgy látom, mintha ott azért nem csak egy ilyen, valóban, ahogyan ezt említetted, nem csak egy ilyen belső lobbiról lenne szó, hanem van egy komolyan gondolása annak, hogy a filmekkel lehet hatni a mai közönségre. Szerintem azt is gondolják, hogy a fiatalokra lehet hatni a filmekkel, ami a Fidesznek ugyancsak egy problematikus kérdése, hogy hogyan érje el a fiatalabb közönséget. Én az irodalomban erre kevesebb törekvést látok, vagy amit látok, ez nagyon, nagyon ügyetlenke dolog. Azt lehet mondani, vagy hogy az irodalomnak mondjuk a perifériáján, vagy a strukturális szintjén vannak hatalmi beavatkozások, mondjuk a Libri felvásárlást vehetjük egy ilyennek, és akkor az egy nagy, nagy volumenű dolog, de az irodalomra mind művészetre én ezt nem nagyon érzékelem. Egyrészt szerintem nincsenek úgy önjelölt zsenik, bár önjelölt zsenik minden területen vannak, de úgy nem talán, mint a filmben. Tehát, hogy egy irodalmi Rákai Filip azért még nem pattant
nincs,
elő.
Nincs benne annyi pénz. De hát, azért benne voltak ezek a előre tolt, micsoda helyőrség,
igen, meg, de
vagy mi volt az, valami ilyesmi. Szóval, hogy azért próbálkoztak itt.
KMTG, előre tolt helyőrség,
meg a Petőfi Irodalmi Múzeum környékén. Tehát, hogy azért voltak ilyen próbálkozások, és akkor pénz is akadt hozzá. Nyilván persze az irodalom egy másik műfaj, mert hogy egy író vagy egy költő leírjon írni, az messze nem igényel akkora pénzügyi hátteret, mint mondjuk akár egy kis film elkészítése is, vagy akár egy színdarab föláll elkészítése is.
Hát nyilván nulla pénzből lehet, vagy látjuk, hogy lehet filmeket csinálni, de hát azért
de
ez
azért mégsem lehet. De a nulla pénz is azért az is 100 millió szerintem.
Vagy majdnem.
Vagy majdnem, szóval. Igen, hogy
irodalmat meg lehet írni tényleg elvileg egy laptoppal.
Hát elvileg. Másrészt meg a filmkészítésnek egy jó része, és ez nem levecsülés, mondom, ipari tevékenység. Tehát az egy szakma, szakemberek kellenek hozzá. Ideértő akár a forgatókönyvírót is sokszor, meg a rendezőt is, tehát megvannak annak a maga fortéjai. Nyilván az irodalomban is vannak műfogások, de hát azért az mégiscsak más.
Igen, az irodalomnál szerintem ami szakmai, az talán nem is, és ilyen szempontból érdekes, az talán nem is az írásnak a szakmai része, hanem a könyvkiadás, tehát hogy ahhoz kell szaktudás, ahhoz kell felkészültség, tapasztalat, nemzetközi kitekintés, és azért ezt lehetett látni, hogy ez nincsen. Tehát, hogy amikor mondjuk a fordítás támogatási irodában kirúgták a korábbi stábot, akik nagyon tapasztaltak voltak, és tudták, hogy hogyan működik a nemzetközi irodalmi vagy könyves piac, akkor lehetett látni, hogy úgy hirtelen az új, az akkor még Demeter Szilárd féle társaság, az így egyszerűen nem értett ahhoz, amit elkezdtek csinálni, és ez úgy meglátszott a teljesítményen is. De ez a nem tudom én, a kormány közeli könyvkiadóknál is nagyon sokszor látszik. a folyóiratoknál. Szóval hogy így van ez, tehát van az irodalomnak is egy ilyen szakmai igényes része, csak az inkább már a kiadói szinten jelenik meg, az írás, az meg ettől bizonyos értelemben függetlenebb, bár nem teljesen.
Van a magyar irodalomban, tehát az egész kelet-európai irodalomban egy hagyomány, hogy az írók többek annál, mint hogy egyszerű műalkotásokat hoznak létre, hanem válteszek, megmondják a valóságot, harcra vezetik a népet. Tehát rengeteg ilyen példát tudunk mondani itt Petőfitől kezdve, de hát még az 56-tal kapcsolatos dolgon is, tehát hogy valamiféle erős társadalmi szerepet várnak el a népek a magyar íróktól, költőktől és anyáktól.
Szerintem ez van mindenhol. Ennek van egy jellegzetesen kelet-európai hagyománya is, de azért, hogyha megnézzük a nem tudom én, amerikai nagy lapokat, vagy fórumokat, vagy az angol lapokat, akkor azért nagyon sokszor jelenik meg, nem tudom én, Salman Rushdie, mint véleményvezér, vagy valamilyen angol író, vagy francia író, mint véleményvezér, vagy nem tudom, a maga abszurd módján Welbeck, mint francia értelmiségi véleményvezér, vagy vélemény troll, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez mindenhol van valahol, hogy az intellektuális úgynevezett elitnek, vagy az irodalmi elitnek azon túl, hogy műalkotásokat hoz létre, van egy ilyen véleményvezéri szerepe is. Én is úgy látom, hogy erre kevesebb történelmi súly terhelődik mondjuk a nyugat-európai társadalmakban, mint mi felénk, de a jelenség az alapvetően megvan. Kérdés, hogy hol és mennyire, vagy milyen módon tud ez még érvényesülni. Ugye ez szokott lenni egy ilyen irodalmat övező vita, hogy van-e még az irodalomnak ilyen társadalom formáló, vagy véleményformáló szerepe. Ez egy jelentős kérdés.
Ha nem lenne, nem beszélnénk róla, és akkor megbeszélnénk, hogy 2-1, első fél idő, 1-1, ami szintén a maga módján fontos. Krusovszky Dénes író a vendégünk. Amennyire látom, hogy ami népszerű irodalom, tehát ami sokakat érdekel, van ez a fantasy, elkiszakadsz a világból, egy egészen más környezet, a másik pedig, és ami most engem jobban érdekel, hogy bizonyos szempontból a kortárs problémákkal foglalkozó művek, amiben ráismersz akár a saját életedre, akár arra, ami körülvesz, még ha te nem is vagy benne. Nyilván ezek azért mindig veszélyesebbek, mert minél távolabb lát, tehát a Mohácsi Vészről már nyugodtan írhatsz, mert relatíve kevés embert bánt, hogy így vagy úgy vélekedsz róla, bár tudom
ebből... Látjuk hamarosan az 500. évfordulóján,
úgyhogy... Ráadásul igen, jó, mondjuk ott is a film a kérdés, de hogy...
Megnyerjük-e a végén a csatát?
Szerintem döntetlenre kihozzuk. Szóval, hogy a relatíve kortárs, és ilyen szempontból még 56 is majdnem kortárs esemény, de hát aztán a rendszerváltás ideje, ami egy nagy változás, vagy akár a mai élet, hogy mennyire mer ezzel az irodalom foglalkozni, és esztétikailag is mennyire értékes alkotásokat tud létrehozni, nem csak a ráismerés öröme, mert az egy másik műfő, az a riport mondjuk az újságban.
Hát én úgy látom, hogy ez mindig fontos dolog, szóval nem rég, vagy mostanában is még divat volt az egy-két évtizeddel ezelőtti posztmodern irodalmat azért kárhoztatni, hogy az nem foglalkozott eléggé a valósággal, de én azért ezzel nem teljesen értek egyet, vagy nagyrészt nem értek egyet, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk Eszterházy a 70-es években meg gyakorlatilag létrehozta azt a nyelvet, amin beszélni lehetett a késő Kádár rendszer viszonyairól, akkor mégiscsak azt jelenti, hogy a posztmodern kidolgozott egy módszert, egy lehetőséget arra, hogy ezekről a helyzetekről, amiben az akkori emberek éltek, lehessen beszélni, vagy a termelési regény erről szól, vagy más Eszterházy művek is, szóval, hogy én úgy érzem, hogy ezzel minden korszak a maga különféle módján próbál számot vetni. A posztmodern magyar irodalom előtt egy realistább kód alapján közelítette meg a társadalmi kérdéseket az irodalom, a posztmodern egy ilyen nyelvi kérdésként, és nagyon jogosan nyelvi kérdésként tette fel ugyanazokat a kérdéseket, vagy hasonló kérdéseket. Most egy kicsit nehezebb átlátni azt, hogy éppen milyen megközelítésmódok léteznek, de hogyha mondjuk azt nézem, hogy az elmúlt pár évben a legtöbbet talán az irodalmi körökben az autobiografikus próza, nem tudom én, jelenségéről vitatkoztunk, akkor azt lehet mondani, hogy van egy ilyen erősen a szubjektivitás felé ellépő, a realista megközelítést valamilyen módon új nézőpontokkal feltöltő irodalom, ami elég népszerűnek tűnik, és ami nagyon kortárs, tehát ami a mai emberekről szól. Nyilván, mivel az írók jelentős részben a saját életükről írnak, akik ilyen autobiografikus prózában utaznak, akkor az nyilván azt jelenti, hogy az elmúlt 30-40 évről kell szólni ennek a ezeknek a könyveknek, és ezek úgy tűnik, hogy elég jól megtalálták a maguk olvasóját, tehát mintha az olvasók kíváncsiak lennének arra egyszerűen, hogy mi az, ami történik a saját generációjukkal és a saját idejükben, és erre az irodalomnak van válasza, szóval én ezt ilyen szempontból egy ilyen optimizmusra okot adó helyzetnek látom, hogy van egy olvasói igény, van egy irodalmi igény, és ez valahol a kettő tud találkozni. Más kérdés, hogy ez hogyan folytatható, vagy merre lehet innen tovább menni, de hát ez majd kiderül.
Az mindig kérdés, hogy hogyan folytatható, hát persze. Az érdekes, hogy tényleg a saját életükről szóló könyvek, de hát annyi minden történt velünk, persze biztos minden nemzedék azt gondolja, hogy az ő életében történik rengeteg dolog, de most tényleg annyi minden, és olyan gyors változásoknak vagyunk a tanúi már megint, amik lehet, hogy tényleg megörökítésre érdemesek, és rá ismerhetsz, hogy na hát az enyém is hasonló, hogy azt mondja, na hát vele meg milyen érdekes dolgok történnek. Szóval ez egy, gondolom, egy kézenfekvő alapanyag egy írónak.
Nyilván, de hát ehhez is nagyon sokfajta írói megközelítés lehet. Most az autobiografikus prózát említettem az előbb, de mondjuk az előtt ti években meg nagyon sokat beszéltünk a disztópiákról, hogy nem tudom, itt a Margaret Atwood, meg a Szolgálólány meséje kapcsán, ami így filmen és könyvben is nagyon sikeres lett, igaz, hogy egyébként egy több évtizeddel korábbi műről van szó, csak valahogy most találta meg a közegét. Tehát ez a disztópikus megközelítés, ez működik ma is, és születnek ilyen könyvek vagy filmek, amik ugyanúgy a jelenről beszélnek, csak egy ilyen furcsa áttéttel, vagy akár a történelmi regények most.
De ez a Swift óta, vagy a Gulliver óta
igen,
van
igen,
ilyen.
Igen, én ezt akarom mondom, hogy, hogy azért a jelenre történő reflexiónak ilyen nagyon sok fajta módja van, és nem tudom, most a Darvasi Lászlónak ugye megjelent ez a több mint 1000 oldalas nagy regény. Hát nem is trilógia, mert ez egy regény, ami három kötetre bontva jelent meg, és most a negyediken már dolgozik, hogyha jól tudom, de hogy az egy elvileg egy történelmi regény, de hát azért azt is nagyon nagyon kézenfekvő úgy olvasni, mint ami a ma felé mutat, vagy egy ilyen a közelmúlt történelméből akar valahogyan a máig mára ránézni.
És nyilván a puszta élvezeten túl, ami szerintem az irodalomnál is egy fontos dolog, már az olvasó szempontjából, meg az esztétikai élményen túl, éppen a jelenekre, a jelen dolgokra akarunk valamiféle magyarázatot találni, és sokszor azt gondoljuk, valószínűleg okkal is azért, hogy a múltban ennek van oka, tehát hogy hogyan viszonyulnak egy településen mondjuk 56-hoz, és miről hallgatnak, és miről beszélnek, az mai viszonyokat is részben megmagyaráz, vagy olyan viselkedési mintákat mutat, amelyeknek ma is a mindennap tanúi vagyunk. Nyilván ez is az irodalomnak egy, hogy megmutasson olyan dolgokat, amelyeket mi csak kapizsgálunk, de valaki, aki ezen gondolkozik, meg érzéke van hozzá, meg tud mutatni.
Hát igen, meg nyilván az író nézőpontja az egy állandó, vagy ez egy viszonylag fix dolog, tehát hogy ő a mából közelíti meg ezeket a kérdéseket, és az ilyen történelmi, nem tudom én, kataklizmákat is valahogyan a felől nézi, hogy ezzel egy mai szempontból mihez lehet kezdeni, és hát azért ez nagyon sokszor nyitott kérdésként, vagy egy nyitott problémaként jelenik meg.
Ez egy nem PC-es kérdése lehet, és nem lehet, hogy udvariatlan is. Hogy te lehetnél ennek a rendszernek a nagyszerű írója, mert itt kis településre származol, nem a budapesti értelmiségi, nem tudom én micsodából, költőként kezdted, ami egy kevés, sokszor kevésbé veszélyesebb műfaj, mert nem annyira explicit talán, mint a próza irodalom, és mégis azért akár publicisztikai tevékenységedben és Narancsban is elég határozott véleményed van erről a rendszerről, és nem is nagyon baráti. Tehát néhány nagy ösztöndíjat lehet, hogy elveszítettél.
Hát biztos is, de hát ez így működik.
De miért?
Azért szerintem egy kiegyensúlyozottabb helyzetben is van veszélye annak, hogyha az írók vagy a művészek azok nagyon közvetlenül keresik a kapcsolatot a mindenkori hatalommal, vagy hogy a struktúrában túlságosan belekényelmesedve dolgoznak. Tehát ez a demokratikusabb berendezkedéseknél is látszik, hogy ez nem minden esetben jó, vagy el tud kényelmesíteni, vagy a figyelmet el tudja tompítani. Nálunk ugye ez egy még problematikusabb kérdés, mert nagyon erőteljes a politikai, ideológiai vetülete. Én azt gondolom, hogy ez fel sem merült, tehát hogy ez igazából nem egy ilyen eldöntendő kérdés, vagy soha nem éreztem azt, hogy most nekem döntenem kell, hogy jaj, ösztöndíjat szeretnék, vagy megszólalni szeretnék, mert az irodalom mégiscsak arról szól, hogy szabadon beszéljünk, és a lényeges dolgokról beszéljünk, és mivel nagyon hamar azzal lehetett találkozni, vagy egy ilyen fajta korlátozó igényel a hatalom részéről, ezért így nyilvánvaló volt, hogy ebben nem áll bele az ember. Tehát, hogy így...
De miért nyilvánvaló? Hát lehet, hogy azok, akik a tekifejezésedelőbe beleállnak, azok se feltétlenül gonosz, cinikus emberek, biztos akad közülük olyan is, aki elhiszi, vagy komolyan gondolja azt, amit mond, nem tudom milyenek az arányok, persze, aki cinikus vaddisznó, és aki elhiszi, de biztos van benne, aki azt gondolja, hogy igen. Hát nem tudom,
mert szerintem az egy írói hiba, hogyha valaki elhisz valamit. Tehát, hogy így az író az ne higgyen már, hanem inkább kérdéseket tegyen föl, meg kételkedjen, és legyen benne kellő irónia, távolságtartás, kritika, önreflexió, és hogyha ezek vannak, egyrészt szerintem ezek a feltételei annak, hogy valaki jól tudjon írni, vagy egyáltalán írni tudjon, de ha ezek már megvannak, akkor nem tudsz hívővé válni, tehát ilyen politikai értelemben sem, szerintem másképp sem, de mondjuk politikai értelemben semmiképpen nem. És hogyha valaki viszont belemegy egy ilyen hívő szerepbe, akkor, vagy egy ilyen kultusznak az elfogadójává válik, akkor onnantól kezdve egy ilyen folyamatos önkorlátozásban kell mozognia, mert a kultusz az korlátoz politikai értelemben is, és akkor, hogyha íróként veszek ebben részt, akkor nem tudok olyan felszabadultan írni, mint ahogyan kellene írnom. Nem tudom, hogy ez így érthető, de szerintem ez egy alapvető kérdés, hogy ez nem is a NER-ről szól, hanem mindenféle politikai helyzetről, hogy egy írónak nem szabad ezekbe olyan értelemben beleállnia, hogy hívővé váljon.
Akkor lehet, se olyan rendszer van, mert miért lehetne, mely rokon szenvesebb a számára?
Éppen. De hívőnek nem kell lenni, lehet rokon szenvezni, és lehet értékrendeket a sajátunknak elfogadni, de hívővé akkor sem szabad válni. Tehát én azt nem láttam, hogy egy író, aki egy politikai rendszernek ilyen értelemben a hívője volt, az ne érezte volna bekorlátozva magát attól a pillanattól fogva, vagy ne érezte volna a környezete azt, hogy a teljesítményére ez milyen hatással van.
Ez azért biztos, hogy megint 56 évfordulója előtt vagyunk, hogy az 56-ot előkészítő, szellemileg előkészítő írók egy hosszú sora Déritől Örkényen át Tarnos Tiborig, biztos sokáig, sokat mondhatnánk még, egy jó rész elég sokáig hívő volt. 46, 47, 40, 48 után, ami után jött persze egy ilyen szomorú kiábrándulás, le is csukták a jó részüket.
Igen, de én valahogy szeretném azt gondolni, hogy ez a 20. század tapasztalata, és a 21. században ezt már így nem lehetne. Tehát, hogy így én azt el tudom fogadni, mint irodalomtörténeti tényt, hogy a világháború elképesztő pusztítása, a holokauszt, stb. Után, a kommunizmus, mint egy ilyen társadalom javító lehetőség, az sokakat magához vonzott, ott, és azután az elképesztő trauma után, amit a világháború jelentett, ebbe alkattól függően, ki mélyebben, ki kevésbé mélyen, de beleállt. Ezt úgy, mint egy ilyen történelmi együttállást, ezt így értem. Viszont láttuk azt, hogy ebből milyen kiábrándulás következett, láttuk, hogy a hatalom hogyan bánt ezekkel a szerzőkkel, hogy a Déri is börtönbe került, a mások is börtönbe kerültek, aztán a forradalomban részt vettek, aztán megkötötték a maguk különalkuját a szocialista rendszerre, szóval hogy egy nagyon bonyolult viszonyrendszerben működtek, és hogyha 2024-ben mondjuk nézzük ezt Magyarországon, és ebből ennek a tanulságait próbálnánk levonni valamilyen értelemben, akkor mégiscsak, hogyha abban bízunk, hogy itt nem egy ilyen totális diktatúrában élünk, ami biztosan nincsen így, tehát lehet beszélni hibrid rezsimről, meg autoriter, nem tudom én, választási autokrácia, meg mit tudom én,
illiberális
akármiről, de hogy nem egy olyan totális diktatúráról, mint az 50-es években, akkor azért azt kell gondolnunk, hogy a mozgásterünk nincs úgy beszűkítve, és ráadásul van ez a történelmi tapasztalatunk, meg ráadásul van egy ilyen nagyobb kontextus, amiben láthatjuk magunkat, mondjuk az EU, Európa, stb. Tehát, hogy így ugyanazokat a szerepeket, amik már a 20. században sem működtek, azokat ne próbáljuk újra felvenni. És ez lenne mondjuk az egyik ilyen a politikai hívőnek a szerepe, mint irodalmi figura. Tehát, hogy ez ne. Politikai hívő lehet felőlem egy államtitkár, bár annál is azért visszatetszést keltő, vagy egy miniszternél is.
Bocs, hogy közövágunk, hogy a hagyományos közigazgatási felépítésben a miniszter még politikus, de alatta mondjuk már az államtitkár, az ráadásul szakember lett volna, ez 90 óta nem sikerült így kialakítani, és ma már föl se kapjunk azon a fejünket, hogy egy közigazgatási államtitkár is politikai funkció, hát pedig egy szakmai lenne.
Tudom, az egyetemi kancellár is már politikai hívő sokszor, és akkor így, szóval, hogy ezek problémások is, és nyilván egy író, akinek mondom a lételeme kellene, hogy legyen, hogy egy szabad gondolkodó, az egyszerűen nem lehet ebben a rendszerben sem hívő, de azt látjuk, hogy ezzel próbálkoztak sokan, egyenlőre úgy tűnik, hogy senkinek nem sikerült ebből se egy rendes pozíciót kihajtogatnia, irodalmi teljesítményt létrehozni, meg aztán végképp nem.
Szóval a hatalom támogatta alkotó nem tud jó művet létrehozni, irodalmi művet, most a filmről, meg a szobrászatról, meg a nem tudom én milyen dolgokról nem beszéljünk, mert az nyilván más.
Hát, hogyha a hatalom cserébe azt várja el, mert nagyon sok alkotót támogat a hatalom Magyarországon, akik a hatalommal amúgy nem szimpatizálnak, tehát vannak ösztöndiek, amiket sokan elfogadnak, olyanok is, akik nem a NER támogatói, vannak programok, amiket elfogadnak, rendezvények, amiken részt vesznek, szóval, hogy azért van itt egy ilyen mozgástér, ahol picit így elbizonytalanodnak ezek a határok, nem fekete-fehér ez a dolog. És ezek a szerzők, akik nem tudom, ilyen-olyan ösztöndíjat kapnak egyfelől, másfelől meg jó szerzők, azok tudnak jó műveket létrehozni, most nem akarok neveket mondani, okay. De azért vannak ilyen
szerzők. Itt a téli ösztöndíj körül, meg mindenféle ilyen viták voltak.
Igen, meg ösztöndíjat is kaptak olyan szerzők, akik jó könyveket írnak, vagy jó könyveket is.
Tehát nem kizáró, hogy valaki jó tér.
Azt mondom, hogy de ezek a szerzők nem hívők ilyen értelemben. Most azokról beszéltünk, akiket te is említettél, nem tudom, itt a Demeter Szilárd köre, vagy az Orbán János Dénes, vagy nem tudom én mások, akik ebben a NER által létrehozott struktúrában fontos szerepet töltöttek be. Ők hívők, ugye Demeter is azzal kezdte, hogy ő 100%-ig
120.
Vagy 120, nem tudom már hány százalékig Orbán hívő, tehát ő bejelentett, hogy ő hívő, és ez azért már egy nagyon problematikus helyzet.
Hát neki a művészeti teljesítménye a kesztyűben basszusgitározás, legalább nem is dudált.
Igen. De most azt látom, hogy azért van a kultúrpolitikában egy ilyen, mármint a NER kultúrpolitikájában egy törekvés, hogy ez ne így tétereződjön, tehát ne azt mondjuk, hogy mi azokat támogatjuk, akik a hatalmat támogatják, hanem erre valamilyen szerethetőbb, vagy elfogadhatóbb mászt kenjenek rá, amit kimondani is sokkal könnyebb, de végső soron ugyanezt jelenti ez a törekvés, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, csak ez nagyon nehéz. És akkor erre kitalálták, vagyis hát felmelegítették ezt a pár éve kitalált dolgot, hogy legyen az elvárt művészeti üzenet, ne az, hogy a Fidesz jó, és mindenki szavazzon a Fideszre, mert ezt nem szabad mondani, hanem legyen az az elvárt művészeti üzenet, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ez, és akkor most ezt látod, hogy mindenhol elkezdték ezt használni. Elkezdte a Hankó Balázs ezt használni az ilyen mindenféle rendezvényeken. Most a Békés Márton megírta ennek az ideológiai hátterét. Ugye ezt a Szabó László nevű figura írta meg még 2022-ben, de már a Bán László itt a múzeum megnyitón is ugyanezt mondta, és akkor látod, hogy itt azért van egy ilyen gondolkodás arról, hogy hogyan kellene megfogalmazni az elvárt üzenetet, és akkor erre ad a hatalom egy ilyen formulát, hogy akkor ez jó rendben, csak ez annyira nem jelent semmit, hogy ebben se fog beleállni senki, tehát hogy így hogy itt
mondjuk ez szerintem azért jó, más szempontból azért nem jó, mert egyrészt semmit nem jelent, másrészt az jó benne, hogy senkit nem bánt. Mert tőleg valaki mondhatja azt, hogy a világ legjobb dolga Új-Zélandinak lenni, a kettő meg két legjobb van. A világ legjobb dolga osztráknak.
Hát igen, azt gondolom, hogy nem tudom, egy borsodi zsákfaluban nyomorgó család, aki a Vályokházban lakik, és meghallja, hogy ez az üzenet a minisztert, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, akkor azt nem biztos, meg. Hogy azonosulni fog vele.
Tehát lehet, hogy lehetne finomítani, a világ legjobb dolga magyar, fehér, gazdag, rózsadombi férfinak lenni.
Igen,
és akkor az már lehet, hogy közelebb áll a...
Precíz megfogalmazás.
Közelebb áll a, aki nem tudja, mit csinál. Szóval mindig erről jut eszembe, és nekem most Móriczkának a vicce mindenről ugyanaz jut eszembe, hogy sokkal jobban elhiszik az emberek azokat a nagyon sokszor primitív propaganda szólamokat, mint ahogy én gondolnám, mert mindig azért szembe jön a valóság. Mondhatják azt, hogy teljesen rendben van a magyar egészségügy, és mindenkit ellátunk, mondjuk nem tudjuk, hogy mikor, de hát azért, aki egy egészségügyi intézmény környékére kerül, azt tudja, hogy mi van. Aki az oktatásról bármit is tud, annak azért rossz tapasztalatai vannak, az infláció, a nem tudom micsoda, tehát ilyen teljesen hétköznapi dolgok, mégis, mint hogyha ez a nem túl bonyolult propaganda nagyon sok emberre hatna, miközben azért vannak tájékozódási pontok, nem csak a klubrádió, hanem az internet, tehát azért még a valóságot is meg lehet tudni, még az sem igaz, hogy mint felteszem Észak-Koreába, tökéletesen mindentől el vannak zárva az emberek.
Hát igen, de itt mondjuk a tömegekről van szó, gondolom egy ilyen üzenet átadásánál, és hogyha már itt a mi beszélgetésünknél is szóba került, hogy olvas, ki olvas, mit olvas, hogyan olvas, és ugye itt előttem nem sokkal az általam is nagyon nagyra tartott Fenyő D. György beszélt ugyanerről a kérdésről, azért azt úgy látni kell, hogy a rendszeres olvasók száma az elég alacsony Magyarországon is, és hogy egy mondjuk olyan szinten cizellált üzenet, ami egy társadalmi témákat boncolgató regényben tud megfogalmazódni, tehát egy újságcikknél jóval hosszabb szöveget kell hozzá elolvasni, az azért mondjuk a 10%-ához, a társadalom 10%-ához van egyáltalán esélye, hogy eljusson ez az üzenet, szóval azért ez egy ilyen nehéz dolog, mert én mondjuk így nem tartom magam ilyen pessimistának abból a szempontból, hogy én úgy látom, hogy az olvasás nagyon sokaknak fontos, ez egy fontos dolog, a leértékelődést sem látom olyan radikálisnak, valóban itt a különböző generációk másképpen közelítik meg ezt a dolgot, de én ugye a gyerekeim generációján azt látom, hogy azért nagyon sokan olvasnak. Persze, amit látok, az egy ilyen privilegizált helyzetben lévő, nem tudom én, második kerületi általános iskolába járó közösség, és ott olvasnak, ez nyilván nem igaz az egész országra ugyanilyen módon, de attól még nem kell azt mondani, hogy a gyerekek egyáltalán nem olvasnak, vagy hogy ennek ne lenne szerepe itt meg ott. De azt is látni kell, hogy ez tömegszinten azért már jó ideje nem ugyanúgy éri el a közönséget, mint vagy a befogadókat, mint ahogyan akkor érte el, mondjuk, amikor csak az olvasás volt, vagy amikor nagy rész csak az olvasás volt, vagy egy tévécsatorna plusz, amit elolvasok és kész, és most ez nem ilyen világban, szóval ezt így érteni kell.
Na jó, de most sok mindenfélét elolvashatnál, és nem csak az irodalomban, hanem a sajtó, nem tudom micsoda, és mégis ezek szerint mennyien elhiszik azt, ami szembe megy a hétköznapi tapasztalataikkal, az ő hétköznapi tapasztalataikkal is.
Hát igen, ez íróként is egy érdekes dolog, valószínűleg egy szociológus vagy egy szociálpszichológus tudna erre talán jobban választ adni, hogy ez hogyan működik társadalmi szinten. Én azt tapasztaltam, vagy azt láttam, hogy egyrészt az emberek szóval az, hogy mit hisznek el, vagy miről mondják, hogy elhiszik, és aztán ez szavazatként hogyan jelenik meg, ez nem teljesen egy tényezős képlet, vagy hogy mondjam, szóval így nem kell ahhoz elhinni mindent, hogy aztán a végén mégiscsak arra a hatalomra szavazzak, akivel egyébként sok szempontból elégedetlen vagyok, hanem itt ennél bonyolultabb ez a dolog. Azt mondjuk el kell hinni, hogy nincsen alternatíva, és akkor ez egy ilyen fontos dolog, hogy ameddig azt hiszik az emberek, hogy nincsen alternatíva, addig fönt tud maradni egy hatalom, akármilyen rossz teljesítményt is nyújt, és onnantól kezdve, hogy elhiszik, hogy van alternatíva, onnantól kezdve meg már ez nem lesz olyan egyszerű, vagy mint hogyha a szocializmus is valamilyen módon így ért volna véget, amellett, hogy annak nyilván világpolitikai háttere is volt, de általában azért a rendszerek így szoktak véget érni, hogy egyszer csak lesz alternatívája.
Olyan ez, mint a magyar egészség, hogy mindenkit ellát, csak nem mindegy, hogy mikor, biztos egyszer vége lesz, de hát ennek jó, sem, igen, ennek sem
az, mindegy. Eközben így mit hisznek az emberek, mit nem, az egy ilyen nagyon nehéz dolog, és egy kicsit az érzésem ezzel, hogy ez olyan, mint amikor az ember szülővárosát kritizálja valaki, és akkor azt érzi, vagy az anyját mondjuk, és akkor azt érzi, hogy oké, ezt én mondhatom, de más nem mondhatja, és amikor így a politikában is ez van, hogy oké, én lehetek elégedetlen valamivel, de hogyha azt hallom állandóan, hogy itt rossz ez a dolog, akkor inkább egy ilyen defenzív pozícióba helyezkedek, és hogy így az emberek nem szeretnek szerintem nagyon sokszor negatív üzeneteket befogadni, szóval sokkal egyszerűbb, vagy könnyebben fogyaszthatóak a pozitív üzenetek, addig, amíg annak van valami minimális relevanciája. De szerintem most pont azt látjuk Magyarországon, hogy ez már kezd elválni egymást, ez a kettő.
Akkor most jön az új izgalmas kaland, amiből majd lehet regényt írni. Köszönöm szépen Klusovszky Dénes írónak, újságírónak, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen a ma reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Balogh Kármen, Lantai Miklós és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. A viszontlátásra!